igazából el is kezdhetjük. Sziasztok, ez itt a Kultrovat, az Index Kultúra rovatának rendszeresen jelentkező podcastja. A beszélgető társam most, vagyis műsorvezető társam, pontosabban most Kalas Györgyi.
Hello. Ezt ideírta nekem a Dávid, hogy mondjam azt, hogy hello.
Ja, hát tényleg magamnak írtam ide, hogy hagyjak szünetet. A vendégünk pedig Szél Tamás, a Michelin csillagos Onyx sous-séfje, aki Magyarországot fogja képviselni most az Európai Bocuse d'Or döntőn, mikor is pontosan felírtam, májusban lesz, és Budapesten lesz a verseny. Köszönjük szépen, hogy eljöttél.
Én köszönöm, sziasztok!
És nem is tudom, hogy akkor milyen kérdéssel kezdjünk. Így felírtunk egy hatalmas listát.
Szerintem kezdjük azzal, hogy tegyük, mert szerintem most a bevezetőben körülbelül három olyan szót mondtál, amit lehet, hogy nem minden hallgató ért. Tehát akkor kezdjük azzal, hogy ezeket tisztába tesszük, mert ugye mondott egy olyat a Dávid, hogy Bocuse d'Or, meg mondott olyat, hogy Michelin csillag, meg sous-séf.
Igen, hogy... ezeket majd pontosítjuk, hogy melyik, mi, mert nem mindegyik...
Az... És nem is mindegyik, lehet, hogy nem is mindet jól mondtuk, ugye?
De mindegyiket jól mondtátok, annyi, hogy a sous-séf az tulajdonképpen séf helyettes, és ez én már rég voltam, hál' Istennek, úgyhogy mi
nem jól mondtuk.
Szulosz Szabinával vagyunk mi, séf páros, tehát mi rajtunk múlik az étteremben az, hogy ott az ember boldog, illetve a vendég boldogan távozik, avagy boldogtalanul, úgyhogy...
Oké, én azt hittem, hogy van egy ilyen hierarchia közöttetek.
Van, rosszul köztünk nincs. A sous-séf az tulajdonképpen az séf helyettes, tehát nekünk három sous-séf dolgozik egyébként az étteremben.
Értem. Igen.
Tehát ti most már a Szabinával akkor teljesen egyenrangú páros vagytok, de amikor az Onyx Michelin csillagot kapott még, akkor a Szabina volt ugye a... vezetőség.
2011-ben kaptunk Michelin csillagot, és tulajdonképpen amikor az Onyx megnyílt, ez 2007-ben volt, akkor én azt a szép feladatot kaptam, hogy én próbáljam az éttermet kreatív vonalon vezetni, tehát hogyha kialakul az arculatunk, akkor én legyek a feje. És tulajdonképpen büszkén mondhatom, hogy mi nyitottuk az éttermet, és azóta ott dolgozunk, tehát nem volt ott séfváltás, ami eléggé pozitív dolog a mi kis országunkban. Úgyhogy azóta vagyunk mi séfpárosok. Előtte voltam sous-séf.
Akkor még régi információk voltak.
Igen.
Nagyon régi. Jó, akkor most szerintem ugyanezt játsszuk el a Bocuse d'Orral, mert akkor lehet, hogy ott sem mindent jól tudunk, illetve hogy a hallgatók sem. Tehát ennek a magyar döntőjét nyerted most meg, ami azt jelenti, hogy te fogod képviselni Magyarországot az európai döntőn, amit lesz, de te már voltál Bocuse d'Or világdöntőn Lyonban, ahol tizedik lettél.
Így van. Mennyire kezdjük méről? Tehát hogy az, hogy mi az, hogy Bocuse d'Or, így három mondatban összefog.
Igen, hogy miért fontos ez a szakácsverseny, és miért lett ez a legnagyobb szakácsverseny, mondjuk.
Bocuse d'Or az a világ legjelentősebb, legnívósabb, és egyben a legnehezebb szakácsversenye. Én mindig a Forma 1-hez szoktam hasonlítani, és hogyha a szabályrendszerét nézzük, akkor tulajdonképpen a Forma 1 szabályrendszeréhez szoktam hasonlítani. Dióhéjban a szabályzatról annyit, hogy mindig van egy húsos, illetve egy halas téma, tehát egy hal és egy hús ételt kell elkészíteni 14 főre, legkevesebb 3-3 garnélunggal, azaz 3-3 körettel. Tehát ez egy elképesztő összetett munka, nagyon-nagyon komplikált, és tényleg olyan ételeket kell készíteni, ami természetesen nagyon-nagyon finomak, nagyon-nagyon jó őket megenni, tehát tényleg ropog, krémes, tehát tényleg nincs mese. Tehát itt az íz, az háromszoros pontot érdemel ezen a versenyen, és mindenre 5 óra 35 perc áll rendelkezésre, ennyi idő alatt kell ebbe a szűk intervallumba belepasszírozni azt a koncepciót, amit a versenyző, illetve a csapata megálmod, és tulajdonképpen hónapokat kell rá edzeni, hogy minden hőmérséklet, minden időpont, minden metódus, minden receptúra a helyén legyen. Mint ahogy gyakorlatilag begorul a Forma 1-es autó a box utcába, ott 6 perc alatt kicserélik a kerekeket, hogyha valami probléma van, akkor elemet cserélnek, vagy tankolnak, stb. Körülbelül így néz ki ez az 5 óra 35 perc a boxban.
De mondjuk a Forma 1-ben ugye az van, hogy ilyen objektív szempontok alapján értékelik azt, hogy ki az első, tehát ki a leggyorsabb, nyilván azért célba. De egy ilyen versenyben ott gondolom ott is vannak objektív szempontok, hiszen akkor nehezen lehetne értékelni, de ott mik ezek, vagy mik az irányelvek, mit kell elérni?
Azt kell elérni, mint ahogy mondtam, tehát hogy tényleg a világ legjobb ételét kell megcsinálni. Zsűritagonként szerezhető 100 pontból 60 az csak az íz. Az összes többi szerezhető 20 pont a konyhai munkáért, a higiéniáért, az, hogy mennyire dolgoztok csapatként a te segítőddel, illetve a coachoddal, illetve mennyire ismered a különböző technológiai lépéseket, mennyire vagy precíz, mennyire vagy szakszerű, és hogy mennyire tisztán vagy nem tisztán dolgozol. És én azt gondolom, hogy igen, tehát sokan azt gondolják, hogy a kóstolás, az evés, az egy szubjektív élmény. Én ezt nem így gondolom. Természetesen minden embernek vannak kedvencei, és vannak nem kedvencei, valamit egyszerűen rá se bír nézni, és valamiért egyszerűen megőrül, tehát minden nap meg tudja enni. Ez egy teljesen normális dolog. Na de, hogyha szakácsversenyről beszélünk, akkor általában ugye az profik kóstolják. És például most mondok egy extrém példát, mondjuk nem igaz, de mondjuk én mondjuk nem szeretem a céklát, de mondjuk zsűritag vagyok. Attól függetlenül én még tökéletesen meg tudom állapítani, hogy X versenyző rosszul készítette el, jól készítette el, tökéletesen készítette el, vagy pedig egy olyan formában, hogy wow. És én azt gondolom, hogy bárki kicsit nyitott, van affinitása az étkezési kultúrához, és mondjuk 20 ételt megkóstoltatok vele, szerintem tökéletesen sorba fogja tudni állítani, hogy melyik az volt a legjobb, és melyik volt a legrosszabb. Úgyhogy nem annyira szubjektív verseny, ez én azt gondolom.
Ja, én is ezt gondolom egyébként, csak ez egy ilyen, nem tudom, Magyarországon általában az evést, meg az éttermek minőségét sok ember tényleg úgy ítéli meg, hogy nagy volt-e az adag, és jól lakott-e.
Igen, van egy ilyen sajnálatos dolog. Tehát mondjuk itt, tehát Magyarországon még a gasztrokultúra vagy a táplálkozási kultúra az nem igazán van toppon. Nagyon-nagyon sokat dolgozunk azért, hogy ez ne így legyen. Illetve hát a piacokon is, meg gyakorlatilag bárhol, ahol alapanyagot lehet vásárolni, tehát abszolút pozitív a változás, és ugye a mai világ, és ugye az egyszerűség, illetve az egészséges és finom, jó minőségű alapanyagok irányába mozdul. Én szerintem ezt ki fogjuk nőni hamarosan, és tehát azért tisztázzunk valamit. Tehát én imádok enni, imádok főzni, szeretek sokat enni, és tudok is. Tehát szerintem bárkit az asztal alá tudok enni mennyiség szempontjából, de gondoljunk abba bele, hogy attól, hogyha én sokat akarok enni, akkor az nem azt jelenti, hogy nekem egy olyan ételt kell elfogyasztanom, ami mondjuk elnyozzak a húsból, és 25-dek a sült burgonyából, mert a magyar ember általában ezt szereti, vagy ezt igényli. Mondjuk, hogyha egy kicsit az ember gondolkodik, vagy észszerűen próbálnak táplálkozni, akkor mondjuk a burgonya mennyiséget levesz, és mondjuk inkább húsból eszik meg 15 vagy 17 dekagramot mondjuk például. Ez egy ilyen átlagos éttermi adagnak mondható. Igen, sokszor szembesülünk ezzel a problémával, de kifogjuk hogy mondjam finoman, tehát verni az emberek fejéből és a minőség felé.
Látsz valami változást ebben, vagy valami tendenciát, vagy ugyanannyiszor kapod meg még ezt a kérdést, hogy mi kerül ezen ennyiben, mint
az az igazság, hogy én nem vagyok így a különböző cikkeknek a komment olvasói rétege, vagy hogy mondjam, de például itt egy, hát ugye friss Michelin csillagunk van, ugye megjelent, megkaptuk Budapesten lett egy 5. Michelin csillagos étterem. Igen, és hát ugye ilyenkor minden cikket elolvasok, és ugye hát pont ilyenkor ugye a kommenteket is egy-kettőt, és hát azért ott még mindig, tehát nagyon-nagyon sok ember fejében nincsen rendés, tehát az, hogy mi ez a maszat a tányéron. Abba gondoljon bele mindenki, aki ezt írja, hogy mi az a maszat a tányéron, hogy amikor elmegy egy közép vagy egy annál pocséka minőségű vendéglőbe vagy csárdába, ahol tényleg gyakorlatilag eléraknak egy lavor rántott húst meg burgonyát, azt ő megeszi, és attól boldog. De mondjuk arra nem gondol, hogy mondjuk enne egy előételt, enne egy levest, enne egy főételt, és enne egy desszertet mondjuk. Mert általában mindig az a tapasztalat ezeknél a vendéglőknél, hogy hát ugyan a desszertre nem jutott hely. Na most ez a maszat a tányéron, ez pontosan úgy van kitalálva, hogy mondjuk legyen hely a desszertnek. És hogyha a desszert elfogy, akkor utána pont ugyanazt azt az érzést érzi, mint amikor az egy darab főételt megeszi.
Na de hát 5 fogásért sokkal többet kell fizetni, ugye, mint egyért. És ha egyért is jól lehet lakni, akkor...
Hát igen, ez egy olyan dolog, amivel nem tudok vitatkozni, de azért azt én 100%-osan biztos vagyok abban, hogy Magyarországon nem csak az a probléma, hogy a pénztárca mérete és annak tartalma, hanem igenis egy kulturális igény. Érdekes módon, hogyha mondjuk ide jön egy ECDC, vagy egy Madonna, vagy egy mondjatok Depeche Mode, vagy bárki, hát azok általában teltházas koncerteket szoktak adni, ja, és egy ilyen koncertjed is ilyen mennyi 20-tól egészen fölfele mozognak, tehát akkor nem értem, hogy ha valaki mondjuk arra szánja az időt, hogy mondjuk szombaton elmegy a családdal vacsorázni, akkor mondjuk, hogy 20-30%-kal nem hajlandó többet fizetni azért, hogy mondjuk jobbat tegyen, és meg többféle iszkóstoljon. Tehát ezt én ezeket a dolgokat nem tudom megérteni. És nem is akarom, már bocsánat.
Ja, ez ugyanem, mintha elmenne egy koncertre, nem tudom, 2000 forint, és azt mondaná, hogy zene-zene. Tehát, hogy igen. Elmentem szórakozni.
Vagy nekem valami. Egyébként most csak, hogy ilyen pozitív visszacsatolást adjak a Tamásnak, hogy nekem az ilyen nagyon pozitív volt, amikor ugye azért én járok éttermekbe így az Index kapcsán is, és nagyon szeretek enni, és mindent megkóstolni, és az a nagyon jó érzés, ahogy ezt a gyerek is látom a szemem előtt, ahogy megtanulja, és kinyílik előtte a világ, és érdeklődik, és ott tart 8 évesen, hogy mindent meg akar kóstolni. Tehát szerintem ez egy olyan tanulási folyamat, ami kimarad. Ez nem biztos, hogy baj, hogy kimarad, csak hogy ez így jó ezt megtapasztalni. De kicsit térjünk vissza Bocuse d'Orhoz. Szerinted ez most mekkora dolog? Nagy dolog, vagy közepesen nagy dolog, hogy ez most Budapesten lesz, vagy mit jelent ez nekünk?
Azt kell tudni a Bocuse d'Orról, hogy tényleg a világ legnehezebb, legnépszerűbb szakácsverseny, hogy azt már az elején említettem, és nagyon-nagyon sok ország akar részt venni benne. Ugye azt kell tudni, hogy ez a szakácsverseny, a világdöntő, az Lyonban van. Korábban, a 80-as, 90-es években csak Lyonban rendezték, ott lehetett. A legeslegelején még csak 14 ország versenyzett, azt hiszem, és most már 20-24 közötti a létszám, akik versenyezni tudnak Lyonban. De ha jól tudom, akkor körülbelül ilyen 50-60 ország az, aki be akar jutni a Lyonba. És ezért kitalálták azt az elmúlt, nem tudom, 6-8 évben, hogy regionális selejtezőket rendeznek. Tehát ez azt jelenti, hogy van egy európai selejtezője, illetve van, ha jól tudom, egy ázsiai régió, Ausztrália régió, és innen válogatják össze azt a 20-24 fős mezőnyt, aki Lyonban tudja magát képviselni. És ami most nálunk lesz Budapesten 2016 májusában, ugye az a Bocuse d'Or Europe, tehát az európai, én nem szeretem ezt a szót, hogy selejtező, tehát ezt nem véletlenül, tehát Bocuse d'Or Europe-nak hívják, illetve Bocuse d'Or Lyonnak. Itt úgy szintén 24 ország verseng azért, hogy bekerüljön az első 11-be, mert az első 11 az már Lyonban bekerült, a maradék hely Lyonban pedig ugye Amerika, Kanada és a különböző innen érkező országoknak van fönntartva. Úgyhogy az elsődleges cél az most az, hogy Lyonban ismételten ott legyünk, mert hiszen mi már ott voltunk egyszer 2013-ban, illetve 2015-ben is.
De ha jól emlékszem, mert te biztos jobban emlékszel, amikor te ott voltál Lyonban, akkor utána azt mondtad, hogy gondolni sem akarsz már rá, és ehhez képest most újraindultál, meg is nyerted ugye a magyar döntőt, tehát hogy ez hogy?
Ez így hogy? Hát ez úgy, hogy menjünk vissza kicsit 13-ra, ugye amikor ugye tényleg bombaként robbant a hír, és eszméletlen média érdeklődés volt, hogy wow, hogy Magyarország bekerült először Lyonba. Na most ezt 2012-ben úgy szintén egy európai selejtező előzte meg, és akkor ez Brüsszelben volt. 2012 márciusában volt az európai selejtező, és akkor ez azt jelenti, hogy ilyen körülbelül 2011 októberétől kezdtem felkészülni arra, hogy ott meg tudja magam méretni, és ugye, hogyha 2011-től számoljuk, októberétől, 2013 januárjában volt a Bocuse d'Or Lyon, hát akkor azért az egy jó pár hónapot kivesz az ember életéből. Ilyenkor tényleg az ember szerintem minden második éjjel arra álmodik, hogy versenyez, és akkor vagy felriad, vagy meghal álmában. Úgyhogy ez most is, ha minden jól megy, akkor 2017 januárjáig én remélem, hogy elfoglalt leszek. Úgyhogy ez nem egészen több hónap, hanem ez több mint egy év, vagy inkább másfél év.
De ugye most elég intenzíven készülsz, 2 hónapig a májusi.
Igen, az úgy néz ki egy szakács életében, aki versenyez ezen a versenyen, hogy a versenyt megelőző körülbelül 2-4 hónap az, ami tényleg fizikálisan, illetve mentálisan is arról szól, hogy na, mi fog történni a versenyboxban. De ugye a vezérhangy az mindig mászkál, ezért a két verseny közötti időszak is folyamatos gondolkodással, illetve elmélkedéssel zajlik, és ugye az ember megpróbálja kitalálni természetesen, hogy mi lesz a kihirdetett új alapanyag. Esetleg, ha van ideje.
Te eltaláltad? Tehát az lett, amire gondoltál?
Mármint melyik?
Aki az alapanyag, ami most.
Melyik évben?
Idén.
Idén. Ugye azt tudtuk, hogy magyar alapanyagot kell választani, és az akadémiának ugye én tagja vagyok, de nagyon-nagyon utolsó pillanatban szűkült rá arra az egy témára, mind a hús, mind a hal. Ugye volt itt arról szó, hogy mangalica, ugye, mert ugye mégiscsak Hungarikumról beszélünk, aztán az el lett vetve, mert ugye Stockholmban korábban ugye a svédeknek volt a fiatal sertése. Úgyhogy hát én reménykedtem abban, hogy vad lesz, mégpedig azért, mert mióta én követem a Bocuse-t, és nagyjából nézegetem a korábbi versenyzőknek a munkáit, nem nagyon volt még vadhús a Bocuse története során, és most gyakorlatilag nem 100%-osan állítom, hogy ez az első, de hogy nagyon-nagyon kevés alkalom, tehát kínálkozik arra, hogy vaddal dolgozzon az ember, illetve édesvízi hallal, mert a másik téma pedig a kecsege. Ezt is említsük meg. Előszeretettel nyúlnak általában mindig presztízs alapanyaghoz, akár hús, illetve harterén. Úgyhogy ez mind a kettő egy nagyon-nagyon kellemes alapanyag, és ugyanakkor nagyon-nagyon nagy kihívás, mert eléggé összeszedetten kell vele dolgozni.
Amikor azt mondod, hogy presztízs alapanyag, az mit jelent?
Az mondjuk halnál nálam jelenti azt, hogy homár, rombuszhal, nyelvhal például, a húsnál pedig mondjuk bárengerinc, libamáj vagy kacsamáj, tehát az állatnak a idézőles legnemesebb része és a legdrágább része. És ehhez képest ugye nálunk van egy szarvascomb, amin ugyan rajta van a gerinc, tehát azért lehet ott is presztízs alapanyaghoz nyúlni, de például a svédek is formát bontottak a 2014-ben, mert ők például egy fiatal malaccombot adtak a versenyzőknek, illetve vért.
Amikor utoljára beszélgettünk az Indexen, pont azt mondtad, hogy elég jók már, vagy egyre jobbak a magyar alapanyagok, de hogy a hús ez még mindig nagyon kritikus. Most ugye azért elég nagy mennyiségbe kell majd magyar húst állítani a Bocuse-ra is. Szerinted ebben javult a vers, vagy javult a helyzet, vagy
a általánosságban alapanyagról beszélünk, vagy most magáról a szarvasról például?
A mindenről és a húsról is.
Jó, oké, akkor dióban a szarvasról annyit, hogy természetesen alaposan körbejárt az akadémia a kérdés, hogy elegendő szarvas áll rendelkezésre a csapatoknak. Ebben a méretben lehetőség szerint azonos nemű állatokról, tehát hogy hím vagy nőstény. És hát ugye Magyarország borzasztóan gazdag vadhúsban. Ugye hát gondolom mindenki általában havonta megjelenik egy hír, hogy egy vaddisznó éppen beszabadult, vagy a rakparton, vagy a balatoni nyaraló környékén. Tehát én tényleg azt hallom így a környezetemből is, hogy elképesztően jó állományát bír Magyarország a vadtére. Ami pedig általánosabb az alapanyagokat illeti, valóban javul a helyzet, és nagyon-nagyon jó a termelőket, illetve állattenyésztőket lehet találni. De azért még mindig, tehát a mi magas elvárásainktól azért még messze van az alapanyag repertoár és kínálat, ami mondjuk eltartaná 100%-osan azt az 5 éttermet, illetve még nem csak 5 étterem, amiről beszélünk, hanem mondjuk még mondanék 50-et, akikről biztosan tudom, hogy külföldre járnak vásárolni például, és ez zöldséget és húst is jelent.
Ezt körbe tudjuk egy kicsit járni a hallgatóknak?
Mindenképp, magunk érdekében is.
Igen, mert ugye jó. Annyit halljuk, hogy nincs jó alapanyag, de hogy aki mondjuk így kezdő ebben, mondjuk így érdekelni, és szeretné ezt tudni, hogy mit értesz te jó alapanyag alatt. Tehát jó. Miért nem jó neked a magyar hús, miért nem jó neked a magyar krumpli?
Akkor most például beszéljünk a krumpliról. A legeslegnagyobb probléma az, hogy például elmész egy átlagos piacra. Akkor a krumpli az krumpli. Holott elmész egy mondjuk a násmákra, ami mondjuk nem éppenséggel van olyan messze, akkor mondjuk ott van olyan kimondottan burgonya zöldséges, ahol van 20 féle burgonya, és a zöldséges tisztában van azzal, hogy mert valószínűleg ő is termeszti azt a burgonyát, hogy melyik jó sütni, melyik jobb hasább burgonyának, melyik jó pürének, melyik jó salátának, és a többi, és a többi, és erről információra is szolgáltat. Úgyhogy most ezt nem azt mondom, például tudunk mi is burgonyát venni magyar termelőtől, aki tökéletesen tisztában van vele, nagyon-nagyon jó fajtákat árul, nagyon-nagyon jó tejtermékeket tudunk venni, nagyon-nagyon jó szárnyashoz hozzá lehet jutni, egész elfogadható marhahúshoz, és sorolhatnám a sertést, tehát gyakorlatilag mindent. A probléma az az, hogyha mondjuk egy tényleg egy érdeklődő, feltörekvő háziasszony, aki tényleg szeretne igen, jót alkotni, ha te mondjuk beszéljünk egy gulyáslevesre, mondjuk te otthon akarsz egy gulyáslevest főzni, és mondjuk te ahhoz keresed a legjobb burgonyát, legjobb marhahúst, mit tudom én, legjobb hagymát, legjobb fűszerpaprikát, akkor neked mondjuk lehet, hogy egy egész napot rá kell arra szánni, meg a várost hogy szokták ezt mondani, nyakadba venni, vagy a lábadat?
Ja, nyakadba. Ja.
Igen,
hogy te mondjuk tényleg utána járjál azoknak az alapanyagoknak. Tehát nem általános az, hogy mondjuk X bevásárolt csarnok, vagy X piacon, te tudjál választani, tehát te el tud dönteni azt, hogy oké, nem tettem meg, vagy nem akarom már most éppenséggel, nem, de veszek egy olcsóbb kategóriát csíkét, de legyen ott mellette top minőségű is. És ezek általában mindig ezek a termelők, illetve ezek a presztízs alapanyagok, az más jelent, tehát ezek a jó minőségű prémium alapanyagok, ezek mindig el vannak dugva a sorok között, különböző helyeken, különböző beszerzési forrásoknál. És ez szerintem nagyon-nagyon nincsen rendben így. De például mondok egy másik kiragadott példát, gyakorlatilag folyamatosan küzdünk például a szezonban azzal, hogy nekem egy tényleg egy zsenge, roppanós, jőzi, édes zöldborsót tudjak venni. Ezt mai napig gyakorlatilag külföldről vagyunk kénytelenek beszerezni, mert gyakorlatilag, tehát akármilyen piacra megyünk, vagy bárhonnan próbálunk, tehát nincsen például jó minőségű zöldborsó, nincsen bab, és a többi, és a többi.
Ezt akartam is kérdezni, egyébként mondtad, hogy piacra mentek, hogy képzeljük el az alapanyagok beszerzését. Tehát ti jártok, vagy hozzátok jönnek a termelők, vagy ti folyamatosan
gyakorlatilag
kerestek?
Minden lehetséges módon. Azt kell tudni, hogy mi az Onyxban, tehát azról is beszélünk, tehát, hogy minőségi alapanyag, ugye szeretjük hangoztatni, de beszéljünk a mennyiségekről. Tehát az, hogy mondjuk egy étterem mondjuk gazdaságosan működik, az azt jelenti, mondjuk például az Onyx esetében, hogy mondjuk minden délben és minden este telt házban. Ez most X vendéget jelent, tehát egy napi kötőjel, tehát egy napi 80 kötőjel 100 vendéget jelent az Onyx életében. Na most, hogyha ez heti vagy havi szintre lebontod, akkor azt jelenti, hogy mi nem csak minőségi alapanyagot keresünk, hanem abból legyen mennyiség is. Tehát, hogyha most egy szarvas gerincről beszélünk például, az mondjuk jelent heti 30 kilót. És jövő héten is, és azutáni héten is, és azutáni héten is, azutáni héten is. Tehát, hogy azért ez sok embernek nincs tisztában, hogy minőségi alapanyag, de hogy azból folyamatosan legyen. És ez gyakorlatilag egy folyamatos küszködés, úgyhogy ennek megfelelően nekünk van egy nagyon jó áruforgalmi részlegünk, ahol négyen dolgoznak, és tulajdonképpen nem csak az Onyxot, hanem az egész zserbót ellátják a folyamatos áruval, és emellett természetesen, ha arról van szó, akkor én is, ha kell, akkor elmegyek valamiért piacra, vagy kiküldünk valakit piacra, vagy munkában menet, úgy bejtjük ezt a piacot, vagy akár magát a termelőt is, hiszen van egy nagyon jó kis kertészünk, aki például, én Budaörsön lakom, és Budaörsön van ez a kertészet, és gyakorlatilag útbe esik, és csomószor van úgy, hogy főleg mostanában, hogy beugrunk azért az alapanyagért kedden, és akkor azt bedobjuk a kocsiba, és akkor tulajdonképpen azzal dolgozunk egész héten. Úgyhogy tényleg az minden módon próbáljuk magunk köré gyűjteni a jó termelőket, illetve a jó alapanyagokat.
És mondasz egy jó piacot akkor, ha már itt mondok, nekem, mint feltörekő házi.
Na most lesz, jó piacot gyakorlatilag szerintem nem tudom, mennyire reklámozzunk, de minden piacon van valami kis kincs, én azt gondolom. Úgyhogy én nagyon sokáig például a Fehérvári út környékén raktam, és nekem tökéletes volt bizonyos dolgokhoz a Fehérvári úti piac is. Jó volt a Lehel piac is bizonyos dolgokhoz, anélkül, hogy bárkit megbántanék, oké, a nagycsarnok is valamire jó volt, hogy ott is tudjunk vásárolni. Vannak minden piacon tényleg értékes alapanyagok, csak amit előbb mondtam, hogy ha tényleg egy étterre koncentrálsz, mondjuk, ami minél több összetevő, annál több helyre kell elmenned sajnos.
Akkor bejelentették az alapanyagot, akkor neked már így el is kezd dolgozni a fejedben, hogy akkor ebből ezt fogom készíteni, vagy ezt hogyan képzeljük el, hogy mondjuk onnantól, hogy most megnyerted ezt a magyar döntőt, ugye van 2 hónap. Májusig hogyan áll össze az étel, amivel indulsz? Tudom, hogy erről nem lehet mindent elmondani, meg egy csomó minden ezzel kapcsolatban nyilván titkos, hogy pontosan mivel indulsz, de hogy amit lehet, azt azért mondjál nekünk.
Oké, tulajdonképpen minden szakács szerintem egy rugóra jár az agya, és vannak ugye klasszikus összefüggések, klasszikus párosítások. És mikor ugye először hallottam azt, hogy kecsege, illetve szarvasborjú, akkor biztos, hogy már abban a pillanatban az a gerinc, az a vonal, amit én szeretnék csinálni, ugye az embernek az eszébe jut. Tehát most mondok tök egyszerű dolgot, szarvasborjú. esetében ugye szarvasborjú. Oké, két dolog, ami kapásból eszembe jutott gyakorlatilag, cékla és véres hurka például. És ez gyakorlatilag szerepelt is. A kecsege kapcsán ott volt egy kis kérdőjel, mert nem igazán ismertem ezt a halat korábban, hiszen kereskedelmi forgalomban abszolút nem kapható, nem volt kapható, majd szerintem hamarosan lesz egyébként. Nem volt tapasztalatom ezzel a hallal, és mikor ugye az első próbasütések zajlottak belőle, ugye akkor tudatosult bennem, hogy hát ez egy nagyon-nagyon masszív hússzerkezetű hal, nagyon-nagyon gazdag aromás az íze. Alkalmanként, hogyha rosszul van elkészítve, filézve, akkor hajlamos egy ilyen nagyon kellemetlen iszapízre is. Úgyhogy vele se finomkodtunk igazán, tehát azt is például tökéletesen tudtam, hogy tehát ott masszívan, tehát egy ilyen fokhagyma, kakukkfű, salottahagyma, citrom, tehát egy ilyen mellé állítunk határozottabb ízeket. És innentől gyakorlatilag már csak a jutalomjáték az egész, mert utána finom hangolod, és ugye kitalálod hozzá megfelelő elemeket, mint például rántott haltej, vagy nem tudom, tehát ilyen apróságokat.
És most a májusban ugyanezt az ételt fogod további?
Igen, vagy? Mert azt tudni kell, hogy nincs még egy olyan szerencsétlen ország, mint Magyarország, illetve van egy-kettő, akik szinte az utolsó pillanatban rendezik a magyar versenyzőnek a kiválasztását. Egyébként ez pozitív is egyúttal. Sok országban egyébként akár egy évvel vagy 8 hónap előtte megtörténik a versenyzés. De
ez akkor itt nálunk miért nem?
Azért, egyébként ez teljesen jól jött ki nálunk, mert a nem tudok pontos dátumokat, mert nem igazán ezzel voltam elfoglalva az elmúlt pár hónapban, de mondjuk amikor kiderült ugye, hogy Budapesten lesz a Bocuse d'Or Europe, majd utána több hónap rá kiderült, ki lett hirdetve, hogy mik lesznek az alapanyagok, akkor a Magyarország meg tudta azokból az ételekből rendezni a magyar selejtezőt, ami majd az Európában is szerepelni fognak. Tehát például más ország, aki korábban rendezte meg a regionális selejtezőjét, az például lehet, hogy báránnyal vagy lazacsal dolgozott. Tehát mi gyakorlatilag meg tudtuk mutatni azt, hogy mi hogyan állunk, hogyan is képzeljük azt. És én a február 18-ai magyar győzelmemet, én azt annak könyvelem el, én ezt sokkal korábban, tehát kb. December környékén kezdtem el készülni magára a magyar döntőre, valójában nem, én már úgy készültem, hogy én már májusra készülök. És amit február 18-ában prezentáltam, gyakorlatilag az annak az állapotnak a bemutatása volt. Tehát ez azt jelenti, hogy 100%-ban nem söprünk le semmit az asztalról, ami február 18-án elhagyta a konyhát, hanem az fejlesztve, javítva, fölturbozva fogjuk prezentálni májusban.
Egyébként azt még nem mondtad el, hogy miért indultál újra.
Igen, ez tényleg elhangzott ez a kérdés. 2013. januárjában, amikor ugye kijöttem a boxba, akkor tényleg soha az volt, hogy hát, hogy aki még egyszer a környezetemben kiállítja azt a szót, hogy Bocuse d'Or, annak a torkának ugrok. És aztán utána, amikor a Molnár Gáborék ugye kijutottak szintén Lyonba, és ugye hát én elég sokat voltam az ő felkészülésük során, és ugye kívülről láttam őket, és a hátam közepéből nem kívántam azt a munkát, amit ők végeztek, és egyszerűen azért folyamatos a fejemben, hogy úristen, hogy ezt egyszer én is valaha meg tudtam csinálni. Tehát ez sokan nem tudják, hogy ez milyen erőfeszítésre, illetve mennyi munkával jár.
De mondd el, mindenképpen.
Hát ugye beszéltük Dióhéjban, tehát hogy 2-3 intenzív hónap ez a maga a verseny napja előtt. Gyakorlatilag ez heti 6 napos munkát jelent. 5 óra 35 percet minden második nap le kell tudni próbálni. Ez mentálisan elképesztő feladat. Tulajdonképpen ez olyan, mint a Forma 1-es versenyzőnek a visszatérve a Forma 1-re, ugye? Tehát ugye a Forma 1-es pilóta bennül az autóba, és körbe-körbe-körbe megy, minden köréből próbál lefaragni, próbálja a leggyorsabb kört elérni, természetesen próbálja megnyerni a versenyt is, de most van egy 80 körös verseny, gyakorlatilag, hogyha a 62. körben kisodródik, akkor vége az egésznek, összetörő az autó. Tehát körülbelül így néz ki ez a verseny, tehát elsősorban fizikálisan is, de mentálisan is rendkívül megterhelő. Úgyhogy, és közben folyamatosan ugye töröd az agyad, győzködöd magad arról, hogy na ez az étel, ez olyan elég jó ízű-e, elég jól néz ki, vajon jó lesz-e, és akkor ugye jönnek a barátaid, illetve a séfek kóstolni, és akkor ők véleményezik, akkor egyik füleden be, vagy a másikon ki, és ugye ezt is szűrni kell, hogy mi az, ami számodra hasznos információ, mi az, ami gyakorlatilag totálisan idegesítő információ. Tehát ez a 2-3 hónap, ez így telik. Na, szóval ezt én nem kívántam 2014 és 2015-be, de amikor 2015 januárjában Gáborik kijöttek a Lyonba a versenyboxból, ugye a 13. helyen végeztek, és akkor úgy, de jó volt ez nekik. Tehát akkor egy picit irigyeltem őket, hogy milyen remek dolgom vannak túl, és utána megint jegeltem egy jó pár hónapig ezt a témát, és akkor én tényleg nem akartam Bocuse d'Orral foglalkozni. Ugye azt már tudtuk, hogy Budapest fogja rendezni, és Budapesti a megtiszteltetés, hogy házigazdaja lehet ennek a versenynek. És körülbelül olyan november-december környékén úgy elkezdett úgy, hogy a fejemben motoszkálni, hát hogy ezt még meg kéne egyszer lőni, mert azért tényleg azért tudom tapasztalatból, hogy amikor elmész versenyezni, és mondjuk a saját ágyadból kelsz föl, nem pedig egy szállodának az ágyából, ami persze nem aludtál ott egy órát se körülbelül, akkor az azt jelenti, hogy egy picit lejt a pálya. És hogy ezt egy kicsit akkor most ezt megpróbáljuk kihasználni. Úgyhogy én akkor úgy döntöttem, hogy élvén a zöld kártya lehetőségével, mert hiszen nem csak Magyarországon, hanem a világ összes Bocuse Akadémiáján a alapszabály, hogy aki már volt Lyonban, az zöld kártyával rendelkezik, tehát hogyha ő úgy gondolja, akkor különböző selejtező és pályázati folyamatokat kihagyva be tud kerülni egyenesen azok közé, az emberek közé, akikből majd kiválogatják, hogy ki lesz a versenyző. Úgyhogy én ezt most előttem, ezt a zöld kártyámat. Remélhetőleg megszerzem a következő zöld kártyát, de azt majd, hogy mi lesz a jövőben a versenyzéssel. Én most kimerejem jelenteni megint, hogy én többet nem fogok versenyezni az utolsó versenyem, de majd remélhetőleg 2017-ben majd
még
újra gondolom.
Még van egy csó idő, hát még van egy 6-7, 8-7 készülés, hát még...
Még rengeteg időnk van, igen.
De ezt, amit mondtál, ez tényleg így van, hogy nem alszol előtte semmit? Tehát te úgy nyomod le azt az 5,5 órát, hogy nem aludtál, nem eszel közben, nem mész ki pisilni, tehát hogy...
Ez is egy...
Egyébként nem sok élvezet lehet ebben a versenyben.
De egyébként nagyon-nagyon jó kérdés, mert nagyon-nagyon sok ország például akár sportorvosnak vagy sportpszichológusnak is a segítségét kéri, hogy tényleg úgy menjen a versenyzés. Én azt szoktam visszahallani jó magamról, hogy én egy jó versenyző típus vagyok, jó vizsga típus vagyok, én is úgy gondolom. Sőt, azt is, hogy a mostani február 18-ai magyar döntő is szerintem életem egyik legkiegyensúlyozottabb versenye volt, mind a teljesítmény, illetve mind a higgadtságomat tekintve, hiszen már egyszer megtapasztaltam hasonló körülményeket. Úgyhogy hát ez elsősorban az idegeknek a harca is, és azon kívül, hogy mennyire vagy jó séf, mennyire tudsz jó ételt kitalálni, azon is múlik, hogy mennyire stresszeled, avagy nem stresszeled el ezt a versenyt. Úgyhogy valóban idegörlő, de az a lényeg, hogy kikapcsolod az egészet, és ne foglalkozzál semmivel, csak a versennyel. Az 5 óra 35 percben pedig valóban nem megyünk ki pisilni, ugye erre a lényeges kérdésre válaszolva, tehát nem fér bele az időbe egyszerűen, úgyhogy úgy kell egyébként, nagyon fontos, hogy az ember tényleg úgy táplálkozzon, úgy reggelizzen, tehát tényleg, mint egy sporteseményen, tehát arra fel kell készülni. Folyadékot, illetve töménytelen mennyiségű csokoládét azt veszünk magunkhoz az 5 óra 35 perc alatt, úgyhogy gyakorlatilag ennyi, ami a...
De hát, ha iszol, akkor pisilni kell, nem? Vagy...
Igen, de...
Izzad, nem? Ez amit a fesztiválokon tudod. Hogy...
Egyébként így van, de azt, aki szervizben dolgozik, illetve étteremben dolgozik, az, tehát tulajdonképpen, hogyha, vagy aki fut, tehát nem menjünk annyira távol a témán, vagy menjünk távolabb a tévától, tehát ugye az ember ugye a visszatartását, az ugye az folyamatosan tudja így koordinálni, tehát valóban általában kiizadjuk ezt, úgyhogy nem érezzük, hogy pisilnünk kell az 5-35 perc alatt.
De aludni szoktál előtte?
Egyébként nagyon jól alszom, és az is nagyon fontos, hogy gyakorlatilag az ember ezt a 6-8 órácskáját azt minden nap kialudja. A verseny megelőző éjszakákon az valóban úgy zajlik, hogy az ember tehát tudja, mit tudom, hajnali fél ötre fel van húzva az óra, mert ugye össze kell szedelőcködni, stb. Akkor ott az embernek zúg a füle is, és a szíve az körülbelül a feje tetején dobog. Hát ez teljesen normális, az adrenalin, ezért csináljuk.
És mondjuk ilyenkor mennyire tudsz odafigyelni a többi versenyzőre? Tehát mondjuk a Forma 1-nél, hogy amikor látod, hogy valaki gyorsabban kereket cserél, te nem látod, hogy így úristen, valaki gyorsabban posíroz.
Itt vagy... nincs visszapillantó a tükör a boxokon. Én valami szerencsétlen vagy szerencse folytán, gyakorlatilag mindig a minden versenyen az utolsók között, vagy utolsó előtti vagyok, vagy mindig középtől fölfele. Nyilván akik ugye az elején vannak, azok ugye, ha akarják, akkor tudják követni valamelyest a versenynek a menetét, de egyébként ez se igaz, mert ugyanúgy a versenypontozásba beleszámít, hogy például 45 percet van a konyhát úgy elhagynod, hogy ott csili-vili minden. Yeah. Tehát tényleg nincs idő. Általában mindig ugye több nap eltelik, mire mi tájékozódunk a konkurenciának a teljesítményéről. És akkor ott szörjük le a tanulságokat, úgyhogy nem, tehát semmi információm nincs a versenytársakról verseny közben.
Uh-huh. És verseny előtt, mondjuk utána nézel azoknak, vagy ismered azokat, vagy tudod?
Ez egy nagyon jó kérdés egyébként, mert ugye például most jelen pillanatban ugye minden európai csapat, ugye, ami készül gőzerővel ugye Budapestre, mert ugye engem is például a Facebookon megkerestek a norvég csapat, hogy jönnének Budapestre, és ugye már segítsek neki konyhát találni, ahol tudnak készülni a versenyre, meg hogy alapanyagokat honnan szerzünk, hát apukám, hát mondom, gondolod, elmondom meg, hát, hogy... Azért mégiscsak konkurencia, na de viccet félretéve.
Meg ne főzzem.
Így körülbelül, de a viccet félretéve, tehát azért én azt gondolom, van egy egészséges sportdiplomácia a csapatok között, és valamelyest úton tartják a kapcsolatot. Például egyébként tök megtisztelő volt, hogy a svéd csapat, például itt voltak a február 18-ai döntőn, egyrészt ugye megnézték a versenymunkákat, másrészt meg ugye arra kíváncsiak voltak, hogy a magyarok egyáltalán hogy tudnak versenyt rendezni, meg hogy néz ki a helyszín. Úgyhogy találkoztunk is velük, egyébként nagyon szimpatikusak voltak, meg tényleg gratuláltak, meg stb. Úgyhogy nyilván nem mutatunk be ételeket, meg fotókat nem mutogatunk egymásnak, mármint azok a csapatok, akik ugye tartják egymással kapcsolatot, de egyébként én azt gondolom, hogy egy teljesen egészséges, pozitív kapcsolat van közöttünk.
Mert ugye azt mondjuk el, ha már itt a csapatot emlegetted, hogy ez nem úgy van, hogy te egyedül csinálod ezt végig.
A Bocuse d'Or csapat minden ország esetében ugye 4 főből áll. Szögezzük le, hogy ez egy egyéni verseny. Egy nagyon igazságtalan verseny, mert általában mindig a versenyző nyeri meg a szobrocskát, illetve a versenyző neve marad fönt. Holott a szabályzat az úgy rendelkezik, hogy a versenyzőt a boxban segítheti egy másik szakács, egyetlen kikötés vele kapcsolatban, hogy nem lehet a lioni döntő időpontjáig 22 évnél idősebb. Tehát egy kezdő szakácsról beszélünk. És akkor itt jön az, megint egy nagyon-nagyon fontos dolog ehhez a versenyhez, hogy, és ugye megint mondom ismétlenül önmagam, hogy egy igazságtalan verseny, mert az 5-35 perc tartalmát, azt tulajdonképpen az 50%-át azt a versenyző teszi ki, a másik 50%-át pedig a segítője. Tehát 50-50 megosztjuk a munkát, ugyanúgy lehajtott fejjel búcsázok én is, illetve mint a segítőm, és semmivel se dolgozik kevesebbet, vagy semmivel se dolgozik kevésbé szakszerűbb mozdulatokat, hiszen fel vannak osztva szigorúan a feladatok, mindenkinek megvan a maga feladata. Úgyhogy így áll tehát így néz ki egy versenybox, ugye benn van a versenyző a segítője, és akkor a másik kettő fő, az pedig az egyik a úgynevezett tréner, vagy hivatalos nevén coach, aki szintén a versenyzőket segíti, de csak verbálisan, tehát ő fizikálisan semmihez nem nyúlhat hozzá, tehát tényleg egy tányér se érinthet meg, ő a boxon kívül tartózkodik, háttal a nézőseregnek, illetve szemben a versenyzőkkel, és tulajdonképpen ő az, mint egy karmester, aki figyel arra, hogy minden időbe történjen, minden megtörténjen, ami be van tervezve, tehát van egy forgatókönyv, hogy kinek mi a feladata, hogyha valaki végzett, akkor azt szépen lehúzza, hogy ez megvan, és természetesen ellenőrzi is az, hogy az megfelelő minőségben nem lett-e elnagyolva, és hogyha arról van szó, akkor újra csináltatja, vagy szól, hogy na azt azért még egyszer, vagy kisebbre, vagy nagyobbra, vagy stb. Úgyhogy ez a kód szerepe. És akkor a negyedik tagnak a legszerencsésebb, meg a leghálásabb a feladat, mert neki kóstolni kell. Ugyanis a zsűri az úgy áll föl, hogy minden ország delegál egy zsűritagot, tehát a 24 versenyző országnak 24 különböző nemzetiségű zsűritagja van. És akkor így összeáll a kép, így néz ki egy csapat, így néz ki egy Bocuse d'Or.
Azt tudod, hogy Magyarországról ki lesz a zsűritag?
Hogyne. Természetesen a Szúló Szabina, az én párom. Tehát magyarán az Onyxnak a séf párosának a két tagja alkotja a 4 fős csapatnak két tagját. Ugye Szabó Kevin másik legfontosabb, az én versenyzőtársam, az én komém, hát aki hogy nem véletlen, de 3 éve szintén Onyxos, illetve a Fonberg Frici, akiről azt kell tudni, hogy ugye a Gáborékat ugye úgy szintén menedzselte, azaz kócskodta 2015-ben Lyonban, úgyhogy neki is van tapasztalata, nekem is van tapasztalatom, úgyhogy egy nagyon izgalmas verseny elé nézünk 16 májusában.
Szerintem kanyarodjunk el egy másik téma felé, és igazából a versenyről feléd. Hogy kerültél erre a pályára, vagy mi volt az, ami elindított ebben az egész?
Nagyon-nagyon sok összetevő indított erre a témára, és ugye például itt egy nagyon jó példa volt arra, ugye említetted, hogy ugye a gyerekkorban az, hogy mi az, amit magába szívva a konyhából, illetve a szülők asztalától, tehát hogy hogyan szocializálódik. És azt kell tudni, hogy én egy elképesztő rosszevő gyerek voltam egészen sokáig, körülbelül 8-10 éves koromig, tehát ez a tipikus hisztis válogatós gyerek, tehát a fúj gomba, fúj hús, fúj minden, ami zöld, vagy akármicsoda. És, de ugyanakkor az anyukám is, illetve a nagyszülők is fantasztikusan főztek, és nagyon-nagyon színesen főztek, tehát nagyon-nagyon tág volt az a repertoár, amiből válogattunk. Anyukám eléggé kreatív is volt, tehát simán hozzányúlt olyan dolgokhoz, amit más halandó embernek, tehát elképzelhetetlen. Tehát például szomszéd bácsi például postagalambokat tenyésztett, felszámolta az állományát, és akkor gyakorlatilag itt két hónapon keresztül csak galambbeves, meg galambsültet ettünk. Illetve volt egy kósza próbálkozásom, és ezt egyébként több interjúban el szoktam sütni, de volt egy olyan, ugye, hogy ugye tévé, meg ugye megjelentek a kábel, 90-es évekről beszélünk, ugye kábel télő, stb., és ugye főzőműsorok, és úristen, stb., francia csiga. Hú, hát hogy tök jó éticsiga, ez milyen sok van itt. És akkor például szedtem egy raheddi éticsigát, ugye, akkor ugye utána néztünk, hogy ezt hogyan lehet elkészíteni, és például tök jó csigát ettünk. Na most ezt a mai világban, tehát ezt azért szerintem elég kevés család gondolja komolyan, és azért hozzáteszem, tehát hogy egyáltalán nem gazdag családból származom, sőt, anyukám mindig azt szoktam mondani, hogy szegények vagyunk, de jól élünk, tehát mi soha nem spóroltunk így az étkezésem. Én ezt úgy kb. 20 és 30 évem között jöttem rá arra, hogy basszus, én ennek köszönhetek tök sok mindent, hogy én otthon nagyon-nagyon sok mindent kóstolhattam. Finnyáztam persze, fúj, ezt most nem eszem meg, vagy valami, de ugyanakkor belém szívódott az, hogy gyakorlatilag tényleg színes volt az a repertoár, ami otthon fogadott engem minden ebédnél, illetve vacsoránál. Tehát ez volt az egyik. A másik az szintén a 90-es évek közepe környéke. Szomszédok, a szomszéd utcából rengeteg, hát volt három olyan család, akinek ugye vendéglátós volt a sarja, és hát ugye akkor elképesztő sik volt Németországban dolgozni, meg különböző tengerjáró luxus hajókon, baromi jól lehetett keresni, és ugye ezek a fiatalok ugye hazajöttek, tele voltak lóvéval, ugye nyitottak egy-egy családi éttermet ugye a környéken, ugye amióta azért eléggé sokat jártunk ugye a családdal, és akkor azt láttam, hogy 20 éves vagy 20-an akárnyos fiatal ember fehér szakácsulában van, és a saját üzletét csinálja, és jól keres. És ez volt a másik, hogy akkor hoppá, hogy akkor ezt így meg kéne próbálni. Természetesen figyeltem 16 éves koromig arra, hogy még véletlenül se lisztezzem össze a kezem, vagy nyúljak olajba, tehát anyuka szépen kiszolgált ugyanúgy, és akkor ugye én akkor kezdtem el igazából főzni, tanulni, amikor ugye elkezdődtek a gyakorlatok, illetve hát ugye a középiskola. És tulajdonképpen hát így kinőtte magát a dolog az elmúlt, hát most már lassan 20 évben.
Én erre a középiskolára nagyon kíváncsi vagyok egyébként, hogy
az egy nagyon-nagyon úris időszak volt így a utólag visszatekintve, de elképesztően gyötrelmem is. Tehát én 5 évet jártam technikumba. Egy nagyon kemény időszak volt. Ugye akkor azt, hogy nem annyira érzékeltük, hogy gyakorlatilag az oktatás színvonala nem feltétlenül alkalmas arra, hogy mi ott ütőképes szakácsok legyünk. Úgyhogy nagyon-nagyon sok mindent kellett ugye a gyakorlati helyből magunkba szívni, illetve hogyha természetesen jó gyakorlati helye volt az embernek, illetve autodidakta módon mindent, de tényleg mindent. Úgyhogy az tényleg az, hogy az önképzés, illetve az önfejlesztés az én elmúlt 20 évemet eléggé meghatározta. Úgyhogy meg az, hogy különböző inspirációkat gyűjtsél, akár sokat látott kollégáktól, vagy pedig éttermeknek a látogatásával.
Volt egy olyan pillanat, amikor rájöttél arra, hogy oké, van az iskola, de hogy ennél egy sokkal nagyobb univerzum van, amivel...
Van. Körülbelül ez szintén a 2000-es, hát még talán 99-98 környéke, amikor én a szakástanuló voltam, és ugye akkor kezdték ezt nekem azok a kollégáim mondogatni, hogy van egy olyan ember, hogy Paul Bocuse, aki világhírű, van egy ilyen verseny, hogy Bocuse d'Or, van ilyen, hogy Michelin-cseg, mi az, hogy Michelin-cseg? Hát a Michelin-cseg az olyan étterem, ahol gyakorlatilag tényleg tökéletesek az ételek, és maximálisan friss alapanyagokkal, meg lehetőség szerint regionális dolgokkal dolgoznak, és körülbelül onnan kezdett kinyílni számomra a világ, és amikor ugye fiatal szakács voltam, ugye, mármint hogy pályakezdő, akkor ugye elkezdtem, ugye, szerettem a jó ízeket, tehát én azt tudtam magamról, hogy tudok jól főzni, hogyha akarok, és az, hogy szerintem jó szakács is lehetek akár, hogy egyszer majd valamikor. Még a hagyományos evolúció versenyem előtt, amit 2008-ban nyertem meg, ez volt az első komolyabb verseny ugye Magyarországon, akkor ugye nem voltak olyan fórumok, illetve olyan egységes gasztronómiai felfogás, mint ami most van. De tudtam azt, hogy az a tésztaétel, vagy az a risotto, vagy az a sült hús, amit én csinálok, az mégis más. Tehát más az, mint amit Magyarországon nagy átlagban lehet kapni. És ugye akkor ugye jött a felvilágosodás, ugye gasztroforradalom, amit ugye ti, mint újságírók előszeretettel szerettek hangoztatni, és akkor gyakorlatilag kiteljesedett az egész, illetve elindult az információs stráda, ahol gyakorlatilag rá lehetett csatlakozni, és akkor lehetett technológiai fejlődni, illetve lehetett...
Te akkor hol voltál? Tehát ebbe a folyamatban, igen, mikor jött ez az úgynevezett gasztroforradalom? Tehát akkor épp...
Én körülbelül a 2008-as évemet nevezném azt, amikor egy ilyen hopsz, egy ilyen 180 fokos fordult, és akkor nagyjából el tudtam kezdeni úgy ételeket kitalálni, hogy azok működjenek is. Tehát, hogy azok úgy tényleg valóban jók legyenek. És akkor tulajdonképpen onnantól kezdtem meg tudatosan magamat építeni az, hogy szakmailag, technológiailag tényleg felkészült legyek, hogy a lehető legtöbb alapanyagot ismerjem, annak elkészítési módját, hogy legszebb az arca, és a többi, és a többi.
De akkor, hogy... Egy kicsit lehet, hogy erről beszéljünk, mert hogy ez utólag tök érdekes lesz, ez a 2008-2007 közötti időszak,
igen,
amikor tényleg elindult itthon valami.
Az Onyx akkor nyitott, és ugye mi ott kezdtünk, és tulajdonképpen ugye az maga az, hogy rám, illetve ránk hárult egy olyan feladat, hogy na, hogy itt van egy étterem, és akkor tehát ezt meg kéne tölteni tartalomban, meg vendéggel leginkább, meg kéne egy kis pénzt is keresni. És akkor tényleg így az, hogy egy ilyen műhely munkaként kezdett el ez így csúcsosodni azzá, amivé most vált.
És mennyire jártak hozzátok akkor magyar vendégek, illetve mennyire járnak most? Tehát te mennyire magyaroknak főzöl?
Körülbelül ugye én mindenkinek főzök, én úgy gondolom. A magyar vendégek aránya, hát ugye beszéltünk erről, hogy most táplálkozáskultúra, illetve a pénztárca vastagsága. Az az igazság, hogy van még egy dolog, hogy egyébként a magyarok nem különösebben étterembe járó típus. Tehát ezt szögezzük le, tehát ez tény, nem szeretnek a magyarok különösebben étterembe járni, holott még számtalan országban, ahol én jártam ideig életem során, tehát most a franciákat hagyjuk, hát ez egy külön történet, de például mint egy olaszok, átlagos olasz család is, tehát hogyha éppenséggel alig van pénzük, de akkor is, tehát egy héten egyszer biztos, hogy étterembe mennek, mert hiszen az hozzátartozik az ő kis életükhöz. A magyarok azért szeretnek inkább otthon tevékenykedni, úgyhogy én azt gondolom jelen esetben, hogy Magyarországon egészen rizikos dolog olyan éttermet, illetve olyan vendéglátóüzletet csinálni, ami a magyarok pénztárcájára támaszkodik. És akkor itt jön be az, hogy Magyarországon, illetve Budapesten nyilván a turizmus, illetve a vendéglátásnak a szerepe, tehát az a külföldiekre kell, hogy épüljön sajnos, vagy hál' Istennek. Nem tudom, hogy erre mi a jó kifejezés, de külföldiek nélkül nem igazán van jó biznisz.
És még ha visszatérünk így a képzéshez, bár már mi is már arról is beszéltünk így régebben, de hogy akkor te úgy érezted, hogy aki ott van, most utólag ugye mondod, hogy azért az utólag döbbentél rá, hogy ez nem az volt, vagy nem azt kaptad, amit gondoltál, de úgy mindenki azzal az elhivatottsággal ment oda, hogy főzni akar és szakács akar lenni.
Az iskolába?
Igen.
Elképesztően nem, szerintem semmivel sem volt jobb akkor is a tendencia, ugye, hát ugye minden 10 évben ugye, vagy mindig divat szídni az éppen aktuális fiatal generációt, ugye, hát ugye nyilván ugye az én nagymamám is mindig azt mondta, hogy bezzeg az én időmben, meg már én is azt mondom most a tizenéveseknek, hogy bezzeg az én időmben, meg ilyenek, de ez egy hülyeség. Én azt gondolom, hogy pont ugyanúgy nagyon-nagyon sok olyan fiatal tölti be a középiskolákat, nem igazán tudja, hogy még mit akar csinálni. Én mondjuk én szerencsés voltam, meg volt mondjuk rajtam kívül egy-két olyan osztálytársam, aki mondjuk a osztályfőnök megkérdezte, hogy na gyerekek, ki akar szakács lenni, ki akar ezen a karrieren, és akkor mint a 2-3-an felraktuk a kezüket, a többiek azok nem, és nem is maradtak ezen a pályán. Szerintem ez egy teljesen normális, én azt gondolom, hogy egy ilyen 20-on pár éves korig dől el az, hogy az ember mi is az, amit igazán akar csinálni a jövőben. Én mázista voltam, én olyan 14 éves koromban már tudtam.
Még a Michelin csillagról egy pár mondatot szerintem beszéljünk, hogy ugye ez egészen friss. Számítottatok erre így szakmán belül? Mit gondoltatok?
Mármint az ötödik csillagról?
Igen, hogy lesz újra csillag.
Én azt gondolom, hogy igen. Tehát benne volt a levegőben, hogy van egy-két olyan étterem, aki kaphat csillagot. Sokan számítottak, hogy lesz két csillagos étterem, és hogy azok természetesen mi leszünk, az Onyx. Én megmondom őszintén, hogy én erre abszolút nem számítottam, és hogyha most mondjuk kaptunk volna, akkor nem is nagyon örültem volna. Teljesen tök jó dolog, hogy Magyarországon van 5 darab egy csillagos étterem, tehát ezzel abszolút a régióban vezető gasztrohatalomként vagyunk számon tartva, tehát ugye, hogyha ide veszük Csehországot, Szlovákiát, illetve Lengyelországot, és a többi, és a többi. De hát az út az még marha hosszú, és hogy a jövőt nézve, én ezért bizakodom abban, hogy mondjuk egy 3-4 év múlva azért ez a szám még kibővül, illetve lesz két csillagos éttermünk is.
És azt egy pár mondatban elmondod, hogy miért is fontos az, hogy legyenek itt Michelin csillagos éttermek, tehát az egész magyar gasztronómiára nézve, vagy mit adhat ez?
Igen, ez is egy sajnos egy olyan dolog, hogy a Michelin csillagot azt az átlag magyar ember, még akik esetleg szeretnek is étterembe járni, hú, hogy ezt egy ilyen elérhetetlen fehérkesztyűs dolognak gondolják, holott ezzel szó nincsen. Egész egyszerűen, tehát ezek olyan éttermek, ahol tényleg jót lehet enni. És azért fontos, hogy minél több ilyen étterem legyen, mert gyakorlatilag ezt az egészet én úgy képzelem el, mint egy piramist, és a piramis csúcsán, tehát ugye a gasztropiramis nevezzük így, ugye az étterem csúcsán, de ne nevezzük csúcsgasztromiának, tehát az egycsillagos étterem az még messze nem nevezhető csúcsgasztromiának. A csúcsgasztromia az akkor csúcsgasztronómia, hogyha ez a piramis működik. Na de hogy működik ez a piramis? Ez úgy működik, hogy mondjuk a felső csúcsán vannak azok a két kötőjel három is csillagos éttermek, akik kitermelik azokat a szakembereket, akik utána csinálják a kis saját maguk egycsillagos éttermét, aztán majd, ha nem csinálnak egycsillagos éttermet, akkor csinálnak tényleg egyszerű vendéglőt, bisztrót, kifőzdét, vagy akár street foodot, de tudják azt a szellemiséget, illetve tudják azt a felkészültek eléggé szakmailag ahhoz, hogy jót tudjanak készíteni, illetve hogy jól álljanak az alapanyaghoz. Igen, körülbelül ők vannak a piramisnak a közepén, illetve a piramisnak a legalján, ott pedig azok a termelők, ez legyen akár állattenyésztő, vagy kertész, vagy legyen akár pék, akik szintén ezt a szellemiséget szívják, vagy szívták magukba, és megtöltik tartalommal szépen ezt a piramist, és akkor, hogyha ez működik, akkor működik az ország is. Tehát akkor van gasztronómia, akkor valóban van street food, akkor tényleg valóban van piac, akkor gyakorlatilag minél több Michelin csillagos étterem van, annál inkább szivárog le a jó konyha, jó alapanyag az otthonoknak a háztartásába is, dióhéjban így összefoglalva.
De ez tényleg működik? Tehát akik tőletek kiszorulnak mondjuk az Onyx-ból, vagy kitanulták a szakmát, tehát te azt látod, hogy nyitják a jobbnál jobb
most
helyeket?
Most az, hogy így elég nagyképű dolog lenne, ezt így jelent, hogy akik tőlünk kiszorulnak, mert azért mi azért egy olyan kis országban, olyan kis városban élünk, ahol gyakorlatilag minden étterem folyamatosan szakácsot keres, tényleg ütőképes szakácsot. De hál' Istennek nagyon büszke vagyok, és nekem rengeteg olyan kollégám van az elmúlt jó néhány évből, akik bizony sikeres helyet visznek, sikeres helyen dolgoznak, és akár konyhafőnökök is sikeres, tényleg jó konyhával megáldott éttermekbe. Úgyhogy ez egy abszolút működő példa, hiszen ez a működő példa gyakorlatilag tökéletesen jellemző az összes nyugati országra, tehát akár Németország, Franciaország, de még az északi országokra is abszolút működő dolog, tehát hogy ahol működik ez a piramis, ott gyakorlatilag ott tényleg boldogabb az átlagember is.
Te itthon csak magatoknál leszel? Vagy jártok el itt Szabinával?
Járogatunk, de ha egyrészt nem, mostanában pláne egy a Bocuse d'Or kapcsán eléggé kevés az időnk, tehát hogyha éppen otthon vagyunk, akkor inkább arról azzal foglalkozunk, hogy a szemhéjunkat nézzük belülről. De járogatunk. Elsősorban külföldre szeretünk járogatni, ugye inspirációt gyűjteni. Magyarországon egy picit azért kétes ez a dolog, mert általában mindig megismernek, és akkor mindig kivételezni próbálnak, meg mindig túl kedvesek, és meg általában, hogyha étterembe megy az ember, akkor tényleg én szeretek csak az étterrel foglalkozni, illetve magával a vendéglővel, és egy picit mindig feszélyezve érzem magam, úgyhogy inkább ilyenkor kicsit problémás az étterembe tartózkodás, mint az a dolog, amire az ember ugye oda jár, úgyhogy kevéset járunk itt étterembe Magyarországon.
De utcán is megismernek? Egyébként most már ott tartasz?
Hát még le nem szólítottak így az utcán, de néha kapok el egy-egy pillantást, hogy aki tehát azt látom, hogy azért stírol, mert valahova megpróbált elhelyezni. Hát azért azt azért nem vagyok egy annyira szereplős típus, hogy nekem lépten nyomon autogramot kelljen osztogatnom, vagy bármi ilyesmi. Úgyhogy reméljük, hogy ez így marad ebben az állapotában.
De lesz ez az állapot Magyarországon szerinted?
Hogy ja, hogy egy séf mondjuk rockstar legyen például?
Igen, tehát azért...
Hát majd egyszer majd talán biztos, hogy megtörténik. Hát ugye azért tudnék itt mondjuk Franciaországban, vagy igen, bárhol a világon, igen, akár Skandinávia, olyan neveket mondani, hogy tulajdonképpen három titkárnőn kell átverekedni magad, ha egyáltalán eljussz direktbe ahhoz a személyhez, és ez csak egy szakács. Tehát azért ilyen, ez ilyen megtörtént dolog, úgyhogy hát lehet, hogy egy pár év múlva ez itt is előfordul.
De közben meg neked nem csak az étterem van, tehát azért te vállaltál reklámkampányt, voltál tévéműsorban, ezt így...
Igen. Hát ezek mind ilyen kirándulások. És egyébként például rengeteg dolgot lehet ebből is tanulni, például, tehát ugye említettél a reklámkampányokat, illetve reklámokat. Hát például tehát egy ilyen reklámfilmet elkészíteni, tehát ez egy ilyen több napos vagy több hetes munka, tehát ott is olyan elképesztő dolgokat tudtam megtanulni, amit utána érdekes módon ne tudok használni az ilyen kis saját szakmámban. Tehát ez nekem például egy óriási dolog volt az, hogy amikor most már lassan-lassan két éve, de már másfél éve csinálom ezeket az online videókat, és hát amikor az elsőt csináltuk, ugye, tehát azt láttam, hogy van egy 20 fős stáb, ugye, aki bámulnak a kamerában, meg azt nézik, hogy hogy áll a hajam, meg smink, meg minden egyéb, és gyakorlatilag totálisan frusztrált és lámpalázás voltam, annak ellenére, hogy ugye már én már versenyeztem korábban ugye nemzetközi csapatok mellett is. De ez egy másik szakma volt. És most már ott tartok, hogy ez tök lazán, tök nyugodtan megy, tökre élvezem. És például innen, hogy csinálom ezeket az online videókat, azt a fajta nyugodtságot, meg azt, hogy én ki tudom kapcsolni a külvilágot, azt tökéletesen használom, és a saját javamra fordítom a Bocuse d'Oron a versenyzés kapcsán is. Úgyhogy ez egy tök jó dolog.
Otthon, én még erre nagyon kíváncsi lennék, hogy otthon mi történik?
Otthon kifőz?
Igen, kifőz, mit főz? Egyáltalán főztök-e? Vagy ez tényleg igaz, hogy ti hazaestek hajnali 3-kor, és... kész, ebből áll az életetek?
Nem. Azért nem hajnali 3-kor esünk haza, hanem hajnali 1-kor, tehát azért annyira későn nem. De ami az otthoni főzést illeti, tehát kell. Tehát én nagyon élvezem, ugye imént ugye volt szó erről az online videókról, tehát ez úgymond ez egy home cooking online videókról beszélünk, és ugye a home cooking ez olyan nagyon-nagyon fontos dolog az embernek az életében, és hát mi ezt ugye alkalmazzuk. Minden héten főzünk legalább egyszer-kétszer otthon, ugye a szabadnapokon, és az, hogy ki, hát éppenséggel mikor kinek milyen kedve van. Gyakorlatilag teljes mértékben egyetértésben zajlik, tehát attól függ, hogy melyikünknek van kedve főzni, az megy a konyhában. Én most egy kicsit általában el szoktam szabotálni az elmúlt pár hónapban, de az is előfordul, hogy éppen én vagyok a konyhában.
Ja, mert készülsz a versenyre.
Igen, tehát így most én heti 6 napot foglalkozok a versennyel. Nem igazán van másra időm, hát például most már március közepét írjuk lassan, és mert még a horgász engedélyen mindig nem tudtam kiváltani, nem tudtam elmenni. Úgyhogy van az egy szem vasárnap, amit kineveztünk ilyen fix pihenőnapnak, hát és akkor ilyenkor általában az van, hogy hát nem kerül el rólam a pizsama, tehát abban vagyok egész nap otthon, mert nincs annyira kedvem főzni.
De meglepően sokan voltak egyébként a magyar döntőn.
Igen.
Ez nagyon pozitív volt.
Nagyon pozitív volt, és egyben sajnos nagyon negatív is, mert alul lett becsülve a lelátónak a mérete, és sajnos nagyon sokan kiszorultak a versenyből. De hát ez egy olyan abszolút pozitív dolog volt, ami tényleg az ember ott szembesült azzal, hogy tényleg a regisztrált látogatókon kívül, meg akik ugye így számítani lehetett, hogy jönnek érdeklődni a versenyre, tehát ugye rengetegen megjelentek ott már reggel 9-kor, tehát ugye, amikor eldőlült a startpisztoly, már gyakorlatilag akkor megtelt a lelátó, holott általában mindig az eredményhirdetés vagy az utolsó tálalási mozdulatoknál szoktak megtelni. Hát Budapesten azért ennek megfelelően ott is tömve lesz a lelátó, ott is biztos, hogy verekedni kell a helyekért, de hát azért ott itt most egy pár száz fős lelátóról beszélünk most a magyar döntőt, meg azért több ezer fős lelátóról van szó.
És én nem voltam még egy versenyen sem, úgyhogy ilyenkor hogy megy a közönség, azért kiabál, hogy hajnál.
Ez pontosan úgy néz ki. Tehát ugye ezért is egy speciális verseny ez, mert ugye ez nem zárt kapuk mögött működik, hanem hát a versenyzőknek meg kell birkozniuk egy olyan nyomással, hogy hát ezt úgy kell elképzelni, mondjuk egy kézilabda vagy egy foci meccs, ugye a boxok, ugye a szakácsok pályán főznek, és tulajdonképpen a közönség az nem veszi őket körbe, mert csak ugye szemből van egy lelátó, de hát a hangzavar az pont ugyanolyan, sőt, hát ugye a adott országnak a csapatát azt ugye akár zenekarral, meg mindenféle sippadobbal és hangzavarral próbálják megeltetni. Úgyhogy minden egyes ilyen versenyzés egyrészt egy nagyon-nagyon komoly többnapos halláskárosodással, illetve berekedéssel jár, mert ugye az, hogy mi egyással szót tudjunk érteni akár boxon belül is, az bizony kiabálni kell, mint egy koncerten. Úgyhogy ez pont egy olyan élmény.
Hát nagyon, nagyon drukkolunk neked, és folyamatosan tudósítunk majd a Bocuse d'Orral kapcsolatos eseményekről itt az Indexen is, és tudom, hogy nagyon hülye kérdés, de mondj valamit, hogy mit vársz.
Mit várunk?
Igen.
Hát, hogy megnyerem, mert egyértelmű. Ne, viccet félretéve. Tényleg a realitást talaján maradva. Ugye 2012 Brüsszelben én 9. helyen végeztem. 2013 januárjában Lyonban a 10. helyen végeztem. Én akkor lennék elégedett magammal, hogyha ezeket a helyeket azért egy jó pár helyezéssel ugye meg tudnánk előzni. Tehát, hogyha megint 9. vagy 10. lennék, akkor nem lennék annyira boldog, mert ugyanakkor mi a francnak csináltam, hogyha nem fejlődtünk valamit. Egy nagyon-nagyon kemény versenyről beszélünk, gyakorlatilag a skandinávok egyeduralkodója a versenynek, tehát iszonyatos anyagi forrásokkal rendelkeznek, illetve rengeteg szakmai tapasztalattal, rutinnal, tehát egy nagyon-nagyon kemény ellenfelek az összes skandináv ország, körülbelül 6-7 országról beszélek, akik jól szerepelnek állandóan ezen a versenyen, ülés, még vannak ott ugye ilyen franciák, akik szintén ugye, hát ugye ők a kitalálja ennek a versenynek. Én azt gondolom, hogyha sikerülne közéjük beférkőzni, akkor én maximálisan elégedett lennék. És ugye azt se felejtsük el, hogy például vegyünk olyan gasztró nagyhatalmakat, nevezzük őket nyugodtan gasztró nagyhatalomnak, akár Japánt, illetve Amerikát, mert alapanyagban, illetve jó éttermek számában is azért eléggé brutálisat fejlődtek az elmúlt 10 évben. Japánnak és Amerikának több mint 20 évébe tellett, hogy egyáltalán a Bocuse d'Or dobogójának a közelébe tudjanak férkőzni. Ugye az amerikaiak ugye pont 2015 januárjában könyvelték el az első dobogós helyezésüket, ami egy második hely volt, illetve a japánok ugye pont amikor én voltam 2013-ban, akkor harmadikok lettek. És ez nekik ez 20 évbe tellett. És ugye mi most készülünk ki harmadjára Lyonba 2017-ben, úgyhogy meglepő nagyot mernék álmodni, hogyha dobogós helyezésről beszélnék, de én tényleg szeretnék a top 8-ba ott lenni mind a két helyen.
Hányadiknak kell most lenned itt, hogy a Lyonba?
Igen, a jelen pillanatban Budapesten 11, az első 11-be kell végezni ahhoz, hogy menjünk Lyonba, így van.
Az Onyxban akkor most nem is vagy eddig?
Én az Onyxban nem dolgozom jelen pillanatban, tehát minden nap beugrok, mert a zöldségeinknek, illetve az alapainknak a báziskészlete az ott található az étteremben, és azért minden nap ugye érintkezek a kollégáimmal, meg egy-egy mondatot, ha egymáshoz szólunk, ha éppen hagyom, meg van kedvem, hogy hozzám szóljanak, mert éppenséggel olyan idegállapodva vagyok. De ugye azért én ott szemet tartom olyan formában a dolgokat, hogy van információm arról, hogy éppen mi zajlik az étteremben, hány vendég volt, ki volt vendég, stb. És hát ugye szerencsés vagyok, mert én ebben az évben még nem dolgoztam az étteremben, mert ugye tudtam egyrészt a magyar versenyre is kellőképpen fölkészülni, illetve hát most pedig igyekszem ugye a májusra is fölkészülni, és hát ugye ilyenkor azt kell, hogy mondjam, hogy le a kalappal a srácok előtt, mert hát ugye az Onyxban van egy olyan csapat, aki ezt teljes mértékben támogatja, elviseli, és szakmilag vannak olyan szinten, hogy gyakorlatilag ugye a Szabinával karöltve, tehát tökéletesen elvégzik azt a munkát, ami tettőnképpen, ha ott vagyok, ha nem, az Onyx az ugyanúgy tud működni jelen pillanatban. És akkor ilyenkor egy marha jó vicces dolog szokott eszembe jutni, mert ugye a Gordon Ramsaynek ugye olvastam az önéletrajzi könyvét, és ugye hát ugye neki mindig föltették azt a kérdést, hogy hát és hogyha most éppen itt bohockodik, akkor ki főz az étterembe? És ugye halál az án azt mondta, hát ugyanazok főznek akkor, amikor nem vagyok ott, mint amikor ott vagyok. Úgyhogy ezt én is el tudom mondani, úgyhogy tök jó.
Hát köszi szépen.
Nagyon szépen köszönjük.
Igen, igazából. Rettenetesen érdekes volt.
Igen, nagyon érdekes volt, és köszönjük, hogy időt szakítottál ránk tényleg. Mert
én
hogy,
köszönöm szépen hogy a tényleg meghívást.
Gondolom a naptárad az itt fúra tele van most.
Igen, abszolút. Tényleg. Nem szeretem, amikor tele van a telompöttyökkel a naptár részén, de sajnos most ez a helyzet van, úgyhogy hogy valóban így van, de tényleg köszönöm szépen.
Ja, hát akkor ennyi volt a Kultrovat, vendégünk Szél Tamás volt. Lehet minket követni az iTunes-ban, megtaláljátok majd az Indexen a podcastot, magát is, az ebből készült cikket is.
Sziasztok!
Sziasztok!
Sziasztok.